Jó estét kívánok, örömmel köszöntöm Önöket ma este. Most már hűvösebb volt a mai nap, mint a tegnapi, tegnap előtti, de lehet, hogy azért, mert felraktam a téli gumit az autómra. Úgyhogy úgy néz ki, hogy az időjárás igazodik a kocsihoz. Kaptam 3 kérdést, azt gondoltam, hogy mind a 3-at röviden megválaszolnám, de előtte, mielőtt az első kérdésre rátérnék, hadd kérdezzek én egy kérdést Önöktől. Ha valaki... Teszem fel, a szomszédját kényszermunkára kényszerítené. Éveken keresztül, évtizedeken keresztül. Úgyhogy nem fizet érte semmit. Végül bíróság elé kerül az ügy. Ha a bíróság megítéli azt, hogy az illető, aki a szomszédját kényszermunkára kényszerítette, kártérítést kell, hogy fizessen. Azt jogosnak tartanák, vagy nem? Évtizedeken keresztül nem fizetett semmilyen munkabért, és a bíróság megítéli, hogy hatalmas összegű kártérítést kell, hogy kapjon. Jogosnak találnák az ítéletet, vagy nem? Igen? Van-e valaki, aki nem találná jogosnak? Hogyha jönne a kényszermunkára ítélt személy, és elvenné azt, amit neki ítélt a bíróság, az lopás lenne, vagy nem? Tehát ítélet alapján, bíróság ítélet alapján ő... megkapná azt, teszem fel, neki ítélnék az a tulajdonos autóját. És eljönni és elvinni az autót, az lopás, vagy nem? Nem? Végzés alapján? Nem? Az lopás? Neki ítélte, övé, eljön és ahogy olyan keretek között, mint az jó, az elviszi az autót. Hogy? Hát van rá bíróság végzése. Akár végrehajtót kérhet, és a végrehajtó elviszi neki az autót. Tehát, nem? Vagy? Kaptam egy ilyen kérdést, hogy amikor a zsidók kivonultak Egyiptomból, ugye Mózes második könyve 12. fejezet 35. és 36. verse szerint azt olvassuk, az Izrael fiai pedig Mózes beszéde szerint cselekedének és kérjenek az egyiptombeliektől ezüstedényeket és aranyedényeket meg ruhákat. Az Úr pedig kedvessé tette vala a népet az egyiptombeliek előtt, hogy kérésükre halljanak, és kifoszták az egyiptombelieket. És a kérdés az, hogy hát ez egyértelmű lopás volt. Hát attól függ, hogy hogy nézzük a dolgot. Ugye akkor nem egyiptomi bíróság ítélte meg azt a népnek, hogy kérjenek kölcsön, és vigyék el, hanem milyen bíróság ítélte ezt oda a zsidóknak. Ugye maga Isten a legfőbb bíró, mert évtizedeken keresztül kizsákmányolták őket, ők szabad nép voltak, és rabszolga sorsba hajtották őket több száz éven keresztül. És ebből Egyiptom meggazdagodott, a zsidók pedig elszegényedtek, és nyomorba ugye, taszították az egész népet. Úgyhogy Isten megítélte nekik a kártérítést, és ők végrehajtották azt, amit a legfelsőbb bíróság, mármint Isten megítélt nekik. Valaki szóvá tette azt, hogy... A tegnap esti előadásban, hogy egy-egy témakört kiemeltünk, különféle reformátorok munkásságából más témaköröket elhanyagoltunk. Én szívesen végigmondom az összes fontos témakört, ugye a reformátorok kapcsán, de az azt hiszem, hogy nem egy órás előadás lenne. Nagyon nehéz az összes lényeges dolgot kiemelni. Én a legjellemzőbbeket ragadtam ki. És ebben azért van elég nagy egyetértés, hogy mindegyik reformátor hangsúlyt helyezett egy-egy témakörre, amiről ő ismerté vált, úgyhogy én ezeket emeltem ki. Akkor van még egy kérdés itt, az ökuméniával kapcsolatosan, ökumenikus mozgalommal, hogy hogyan értékeljük ezt. Ugye az ökumenikus mozgalom lényege az, hogy a felekezetek között elindult egy folyamat, hogy közeledjenek egymáshoz, valahol találják meg a hangot egymással, kössenek kompromisszumokat, és a kompromisszumok alapján valahol testvér közösségekké váljanak. Aminek a célja és szándéka az tiszteletre méltó, mert már sokkal pozitívabb az ilyen hozzáállás, mintha egymást ugye gyilkolják, vagy szidják, vagy kiátkozzák a különböző felekezetek. Itt az egyetlen egy kérdés az, hogy... Az egység, az ökumenikus egység, az minek az alapján jön létre? Kompromisszumok alapján, vagy pedig a Bibliához való ragaszkodás alapján? Ha olyan kompromisszumokat kötnek, amelyek alapján eltérnek a Biblia tanításától, önök hogy ítélnék azt meg, az jó kompromisszum, vagy rossz kompromisszum? Mi lehet az alapja a helyes ökuméniának, tehát az egységnek? Hogy mindenki hagyja ott a saját véleményét, és fogadja el az Istennek a tanítását, ugye tanulmányozzák, mit mond a Biblia, ez egy jó kompromisszum lehet, és egy jó egységre néz, egy jó alap lehet, tehát ha ez alapján indul el egyfajta közeledés az egyházak között, hogy visszatérni a Bibliához, megérteni és megismerni azt, amit Isten tanított, az egy nagyon dicséretes törekvés. Ha azonban emberi kompromisszumok alapján próbálunk egységet létrehozni, az talán kicsit veszélyes is lehet, mert azt eredményezheti, hogy a végén, ha már majdnem mindenki elfogadta a kompromisszumot, és a kevesen nem fogadták el, akkor esetleg arra a kevésre még rá is kényszerítik a többség akaratát, ami mindenkorban veszélyt hordozott önmagában. Tehát talán ennyit az ökumenikus mozgalomról. Az pozitív, hogyha bibliai alapokra épül, és negatív, hogyha emberi kompromisszumokra épül. Azonban mindenképpen pozitívum, hogyha az egyházak megtanulják egymást értékelni, egymás előnyeit, egymás pozitív tulajdonságait kiemelni, felismerni, ez mindenképpen jó dolog. Hogyan és mi módon volt Jézus a zsidók királya? Igen szűkszavú az evangélium, tette fel a kérdést az egyik kedves hallgató. Tehát Jézus kétféleképpen volt a zsidók királya. Egyrészt ugye ezt írták fel a fejfájára, a zsidók úgy gúnyolták őt, mint a zsidók királyát, és ugye a keresztre is felkerült, a kivégzéskor is ez elhangzott, hogy ő a zsidók királya. Másrészt azonban ő valóban király volt. Maga az új szövetség is, és többször királynak nevezi őt. Királyként vonult be Jeruzsálembe. A királyok akkor hogy vonultak be Jeruzsálembe? Szamár háton ugye vonultak be, tehát Jézus minden külső feltételét teljesítette annak, hogy királyként lépjen fel. Király volt a tanításában, a hatalmában, a fellépésében, és így a Biblia is több helyen, ugye a görög kürios szót használja rá, amit a tanítványok is elmondtak, például Tamás, amikor hitetlen volt, és Jézus azt mondta neki, hogy gyere Tamás, tedd ide a te kezedet az én oldalamba, és a feltámadás után történt ez, akkor Tamás mit tett? Leborult Jézus előtt, és azt mondta neki, hogy Uram, királyom, ugye, tehát ő is elismerte, tanítványok közül többen elismerték, hogy ő király, ő mennyei király is volt egyben. Persze a zsidók őt nem így ennek alapján nevezték királynak, hanem mint egy bukott királyt próbálták meg őt bemutatni, azonban hát a feltámadás igazolta, hogy ő nem bukott király volt, hanem valóban Istennek a fia, aki azért jött, hogy az ő királyságát megalapítsa és építse az emberek között. Ezek a kérdések érkeztek be, nagyon szépen köszönjük a kérdéseket. Bármi kérdés maradt még, akkor nyugodtan írják fel a papírra, és akkor holnap szívesen visszatérek a kérdésekre. Ha valami nyitott, akkor pedig jelezzék azt is nyugodtan, hogyha további magyarázatot szeretnének kapni. Majd nagyon nehéz témakörrel foglalkozunk. Egy olyan témakör, ami nem csak téma, hanem a saját élettapasztalatunk is. Ugye a szenvedés kérdése. Mindannyian szenvedünk. Ugye a Földet, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy gyönyörű a Föld, és amikor Isten megalkotta, akkor szeretetből alkotta meg a Földet. Azt mondja a Biblia Istenről, hogy ő a szeretet, itt János első levele fogalmazza ezt meg nagyszerűen, az Isten szeretete is, aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Ha Isten valóban a szeretet, akkor a Föld teremtésénél vajon hogyan teremtette meg a Földet, a körülményeket, hogyan alakította? Szépen, szeretetből. Amikor egy születésnapi ünnepségre készülünk, és hát Isten is születésnapi ünnepségre készült, ugye az első napa az emberek életében az mi volt? Az egy születésnapi parti, ugye a szombat. Nem volt munka semmi, hanem azt mondta Isten, hogy első nap rögtön pihenéssel kezdjük, összejövünk és beszélgetünk. Eszünk, iszunk és beszélgetünk. Ez volt az első napja az embernek, nem? Megteremtette Isten a hatodik napon az embert, a hetedik napon pedig azt mondta az Isten is, hogy most megnyugszom, félreteszem a munkát, és az emberrel akarok lenni. És így tulajdonképpen egy születésnappal kezdődött az ember élete. Úgyhogy ha Isten úgy szerette az embert, mint ahogy a Biblia leírja, akkor milyenné teremtette a világot? Azt olvassuk, hogy a szeretet nyomai mindenütt ott vannak, ugye a természetben, az Isten alkotásában minden nagyon jó volt. Nem tudom, nézték a virágokat, hogy milyen gyönyörű. ugye, alkotások vannak, a színek, tehát olyan színeket passzolt össze, vagy helyezett egymás mellé Isten, amit a szobában el nem tudnánk viselni. Nem? De lila, piros, zöld, kék, minden a virágokban. De a természetben minden szép. Ha mi azokat a színeket fognánk, és a szobát kifestenénk olyan színűre, akkor már nem lenne szép. De a természetben minden egyszerűen fantasztikus, játékos, ahogyan Isten megalkotta a világot, és látta Isten, hogy minden, amit teremtett, imé, igen, jó. Tehát Isten, amikor megalkotta a Földet, akkor ott nem volt szenvedés, nem volt halál, nem volt betegség, minden nagyon jó volt. Ennek a nyomait ma is láthatjuk a természetben, ha kimegyünk. Még a pszichológiai felmérések is mutatják azt, hogy hát hol talál az ember igazán nyugalmat, békességet. Ha kimegy egy sétára az erdőbe, biztos önök is tapasztalták, milyen jó hatással van az ember, nem? Ha kimegyünk és sétálunk, most abban a kiváltságban van részünk, hogy szinte minden nap sétálunk az erdőben. Az egyetem, ahol dolgozom, az egy erdő közepén van. Az egyetem külön erre a célra lett megalapítva és létrehozva, fantasztikus erdő van, ott tele gombákkal, szelídgesztenyefákkal, úgyhogy megyünk a fiammal szelídgesztenyét szedni, a tüske még mindig itt van az ujjamba. De gyönyörű a természet ősszel, amikor ugye gyönyörű színekben pompáznak a fák, azt lehet látni, hogy valóban a természetben minden nagyon szép és minden nagyon jó volt a teremtéskor. Ezt az űrhajósok is megerősítik, hogy a Föld különleges bolygó. Ha megnézzük a különböző bolygókat, a Holdat már biztos mindenki látta, mindenki a kopárnak találja a Holdat, ugye ezért nevezzük el sajtnak, mindenfélét mondunk róla, hogy ugye, hogy néz ki a gyerekeknek, amikor beszélünk a Földről. De a világűrből nézve azt mondják az űrhajósok, hogy a Föld egyszerűen gyönyörű. Tehát a kék tenger, a zöld növényzet, a kicsattanó színek, minden olyan pompázatos, olyan fantasztikus. Tehát ilyen a Föld messziről, azonban ha közelebb jövünk, ha közeledünk a Földhöz, akkor sok minden megváltozik. Közelről nézve sok minden másként fest, mint távolról. Ez a fénykép ez román árvaházban készült, Romániában. És a gyerekek ott állnak, és ha jön egy járókelő, akkor mit tippelnek, mit kérdeznek? Leszel az én apukám? Leszel az én anyukám? Hát ez a bolygó, ami távolról olyan szép, ha közel megyünk egy-egy ember életéhez, és lehetjük a saját életünket is, nem? Akkor olyan sok fájdalmat, olyan sok nehézséget, olyan sok szenvedést tartalmaz. És ez a szenvedés, ez egy olyan megfoghatatlan dolog, ami kérdéseket vet fel. Sokan a szenvedés miatt egyszerűen eltávolodnak Istentől, nem tudnak mit kezdeni a szenvedés kérdésével, ugye a halál, a betegség, az elválás, ugye a bántás, a tudatos bántás, és nagyon sok minden, amit átélünk. A Biblia ismeri a szenvedésnek a problémáját, és foglalkozik is vele, egy egész könyvet ennek szentel, Jób könyve. A szenvedésről szól egy ember, aki igaz volt, istenfélő, bűngyűlölő, mégis azt olvassuk róla, hogy Sátán kikérte őt, és megpróbálta őt, 10 gyermeke volt, mind a 10 meghalt, elveszítette az állatait, vagyonát, a végén pedig ő saját maga is megbetegedett, hamuban ülve, egy cseréppel vakargatta a sebeit, és azt kívánt, hogy bárcsak meghalna. Erről szól Jób könyve, a szenvedésről szól, a Prédikátor könyve is egy elég pessimista könyv. Látám a nap alatt, ugye, és leírja, hogy mit látott a nap alatt, hogy emberek kizsákmányolják egymást, nincs békesség az embereknek, és a végkövetkeztetése az a Prédikátornak, hogy a Bölcs Salamon írta feltehetőleg, hogy minden hiába valóság. Bármit tesz az ember, eljön az ideje annak, hogy értéktelenné válik. Ez nagyon pessimistán tűnik. Tényleg ennyi lenne az élet, és ennyire keserves az élet? Miért van ennyi szenvedés a világunkban? Naponta 150-160 ezer ember hal éhen a Földön. Évente 20 millió ember hal meg azért, mert nem jó a víz minősége, amit fogyaszt, vagy pedig nem tud vizet fogyasztani. 20 millió. Magyarország 2-szer kihalna évente. Tehát döbbenetesek ezek a statisztikák. Mi nagyon jól élünk egyébként itt, bár szoktunk panaszkodni, nem? Hát mi is tudunk panaszkodni. Én dolgoztam olyan helyen, ahol megtanultam, hogy én nagyon gazdag vagyok. Igaz, hogy amikor kikerültem oda, semmi nem volt, akkor végeztem az egyetemet, de amikor láttam például, van egy kép, ami úgy megmaradt bennem nagyon, Arusából, az egy turista központ Tanzániában, Dar es Salaamba mentünk busszal, ez egy 600 kilométeres út, lélekvesztő egy út, nagyon gyorsan mennek az autóbuszok, 120-140-150-nel közlekednek, ugye kész életveszély az egész. De amikor visszaértünk Arusába, akkor kerülővel érkeztünk be a városba, és elmentünk a lepra telep mellett. És közben ott megállt a busz valami miatt, lehet, hogy úttollasz volt, vagy valamiért várakozott, és beszélgettem a feleségével, és hát csak kinéztem, nem is vettem észre, hogy hol vagyunk. Csak kinéztem az ablakon, és láttam, hogy ott ülnek a leprások sorba. És annyit vettem csak észre, az egyik, amelyik ott ült az ablak alatt, nem volt kész feje neki, csak két csonk, megpróbált egy reklámszatyrot bekötni. El tudják képzelni? És amíg ott álltunk 15 percen keresztül, ő megpróbálta két kész csonkkal bekötni a reklámszatyrot. És ott ültünk, így néztünk le, és akkor így rádöbbentünk, hogy hát micsoda élet ez, nem? Hogy egyszerűen lehetett látni a ruházatán, mindenén a szegénység, úgyhogy úgy rádöbbentünk arra, hogy mi milyen gazdagok vagyunk hozzájuk képest. Már csak azért, mert van kezünk. Milyen gazdag az, akinek keze van, és milyen gazdag, akinek víz folyik a csapból. Hónapokig úgy éltünk, hogy nem folyt víz a csapból. Ha örülni akarnak a víznek, akkor zárják el a fülcsapot egy hónapra otthon, és amikor megnyitják egy hónap múlva, biztos, hogy örülnek neki, nem? Úgyhogy amikor hazajöttem, heteken, sőt hónapokon keresztül mindig örültem, amikor megnyitottam a csapot. Felkapcsoltam a villanyt. Mindig úgy meglepetésszerűen működött. Tényleg működik, mert ott nem működött. Úgyhogy ha szétnézzünk a világban, akkor borzalmasan sok szenvedést látunk. És az a probléma, hogy ez most már nem csak egy-egy ember életét teszi tönkre, hanem úgy néz ki, hogy az egész világot veszélyezteti. A szenvedés olyan globális méreteket öltött, hogy lassan a Föld pusztításával, elpusztításával fenyegeti az emberiséget. Hogyha veszük a globális katasztrófákat, a folyamatokat, amik beindultak, a felmelegedés folyamata, de 3 éve volt egy nemzetközi tudományos konferencia, ahol egy matematikus professzor tartotta a nyitó előadást. És mindenki megdöbbenésére a nyitó előadásában nem arról beszélt, hogy milyen vívmányai vannak a matematikának, fizikának, hanem az előadásának a címe és a tartalma a következő volt, amit lehet látni a kivetítőn. A világ a pusztulásba rohan, miért nem tesz már valaki valamit? Mondja ez a tudós ember, és egyre több tudós kiállt fel, nem tudom, hogy önök olvassák-e a publikációkat, egyre több tudós kiállt fel, hogy ha ez így halad tovább, akkor nagyon nagy baj lesz a Földön. És ha megnézzük, hogy mire gondoltak, akkor a Beckman című műsorban Stephen William Hawking ki is fejti azt, hogy milyen veszélyek fenyegetik a Földet. Azt mondja, hogy ha tovább folytatódik a felmelegedés, akkor hogyha durván 2 fokkal megnövekszik az átlaghőmérséklet, az felszabadítja a tengerekben és óceánokban rejlő széndioxidot is. Ott pedig több milliószor annyi széndioxid van, mint amit az ember előállít, és ennek következtében az üvegházhatás felgyorsul, és azt mondja Stephen William Hawking, hogy a Föld a Vénusz sorsára juthat, 250 fokra is felmelegedhet a levegő, és savas esők is hullhatnak. Tehát úgy néz ki, hogy ez a folyamat, mintha egyre erősödne, komoly tudósok figyelmeztetnek erre. Egy nemzetközi tanulmány szerint az éghajlati felmelegedés 10 éven belül visszafordítatlan lesz, és katasztrofális következményekkel jár. Hány évet mondtak? Ezelőtt 5 évvel mondták ezt. 10 éven belül, ha nem történik valami változás a folyamatokban, akkor mi lesz? Nem lehet többé visszafordítani azt, ami elindult. A szerzők szerint hosszú száraz időszakok, alacsony termés, ismerős? Hosszú száraz időszakok, alacsony termés, a tengerszint emelkedés és kiterjedt erdőpusztulások jellemzik majd a föld éghajlatának átalakulását. A Brit Independent hétfő jelentése szerint ez az első alkalom, hogy nemzetközi tanulmány olyan konkrét időpontot nevez meg, amikor már nincs visszatérés. Tehát azt látjuk, a Föld is szenved, mintha agonizálna, mintha utolsó állapotában lenne egy-egy pontján a Föld. A kutatók érvelése szerint a széndioxid koncentráció 10 éven belül 400 ppm-re nő, és ilyen koncentráció mellett elkerülhetetlen a globális hőmérséklet 2 fokos növekedése. Ökológiai pokolgép ketyeg jelentette ki nem más, mint az egykori brit közlekedési miniszter, a tanulmány egyik kezdeményezője. Tehát azt lehet látni, hogy ez erősödik, és nem csak a természetben végez óriási rombolásokat az, ami a világban van, hanem az egészségügyi világszervezet is figyelmeztet. Azt mondja az egészségügyi világszervezet előrejelzése, hogy Ebben az évtizedben a legsúlyosabb egészségügyi problémát a pszichiátriai és pszichológiai megbetegedések, valamint ennek következményei jelentik majd. Depresszió, szorongás, rossz közérzet, lelki problémák. Magyarország ebben szerintem az élen jár, ugye, pesszimizmus. Így 15 éven belül 50%-kal nő a lelki beteg, elsősorban depressziós gyermekek száma. A gyerekeket elsősorban kimerültség, szorongás, krónikus stressz fenyegeti, amelyekből egyenesen következnek a szív- és érrendszeri megbetegedések és az immunrendszer működésének a romlása. Tehát ez azt jelzi, hogy a lelki betegségek olyan mértékben megerősödnek, hogy túltesznek minden fizikai betegségen, és az első helyre kerülnek a betegségek terén. Azt látjuk, a világ valahol, mintha rosszul működne, de rengeteg jó dolog van a világban, aminek örülhetünk, amit élvezhetünk, amit szerethetünk, de mindegyik mellett ott van ugye annak a gonosz és a rossz párja, az örömnek ott a párja a szomorúság, a fájdalom, a gyász, az élvezetnek a fájdalom, a bőségnek az ínség, az élet mellett pedig ott a halál, és ez a folyamat, ez meghatározza az ember életét. Sokan felteszik a kérdést, hogy miért van ez így? Ha az Isten jó, akkor miért nem tesz valamit, hogy ezt megakadályozza, hogy ezt megállítsa? Mire jó ez az egész? Tehát miért nem állítja meg az ember életekben a szenvedést? Miért nem gyógyítja meg az ártatlan betegeket? Miért engedi, hogy az egész föld a pusztulás felé haladjon? Nagyon komoly kérdések ezek, ha jó az Isten, akkor miért romlott a világ? Önök foglalkoztak ezzel a kérdéssel már? Mint hogy aktuális a kérdés önök számára. Ez az a kérdés, ami miatt talán a legtöbb ember nem hisz az Istenben. Mert azt mondják, hogy amikor beteg voltam, nem segített. Amikor bajban vagyok, hol volt az Isten, vagy hol van az Isten, hiába kérem és nem találom, nem segít. Úgyhogy megnézzük azt, hogy milyen emberi reakciók vannak a szenvedésre, milyen végkövetkeztetésre jutnak az emberek akkor, hogyha e fölött elgondolkoznak. Amikor az emberek a szenvedéssel szembe kerülnek, akkor vannak olyanok, akik Nietzsche álláspontjára jutnak, azt mondják, hogy nincs Isten, Isten meghalt. Nem tudok hinni egy olyan Istenben, aki megengedi, hogy ártatlan gyermekek, daganatos betegeké váljanak, és a beteg a kórházban ugye lehet látni, rengetegen vannak, nincs már helyszínt a kórházban, nagyon sokan ott szenvednek. Nem tudok egy ilyen Istenben hinni, nincs Isten. És azt mondják, hogy Isten meghalt, megszűnt létezni, és nagyon sok ember inkább az ateizmust választja, mint azt, hogy az Isten létezését elfogadja. No, de van egy probléma, az ateizmus megoldást hoz bármire is. Tehát azt sem hoz megoldást, akkor azt is vádolni kell a szenvedésért. És a másik probléma az, hogyha valóban nincs Isten, akkor az ember tényleg magára maradt. Mert ha hiszünk Istenben, akkor még legalább van kihez fordulni, de ha nincs Isten és likvidáljuk őt, akkor tényleg magára maradt az ember. És már az rómaiak is megfogalmazták, ugye, azt, hogy homini lupus est, az mit is jelent? Biztos ismerik. Ember embernek a farkasa. Ha nincs Isten, akkor mi van az emberrel? Egymást eszik az emberek. És ha megnézzük a társadalmat, Isten nélkül hova fajul a társadalom? Itt a képeken lehet látni, egymást gyilkolják az emberek. Tehát ha van Isten, akkor is gyilkolják, de ha nincs Isten, akkor meg vég. Nincs visszatartó erő, nincs visszatartó tényező. Azonban sokan rávilágítanak arra, hogy ez nem tartható érv. Nem helyes végkövetkeztetés, hogy nincs Isten. Professzor doktor Wilder Smith azt mondja, egy pillantás az univerzumba elegendő, hogy felismerjük Isten létezését. Vagyis aki gondolkodik, van egy ilyen könyve is, aki gondolkodik, hinnie kell, hogy van Isten. Tehát egy rossz következtetés, egy zsákutca, valaki azt gondolja, csak azért, mert szenvedés van, akkor ki kell mondani, hogy nincs Isten, mert kizárja a kettő egymást. Mások azt mondják, hogy ha van Isten, akkor biztosan azért vagyok beteg, mert Isten haragszik rám, és büntet az Isten. Az Isten nem ver bottal, szoktuk mondani. Hát mivel ver? Betegség, halál. Hallották már ezt a gondolatot? Nem? Az Isten megverte. És sokan arra gondolnak, hogy ilyen az Isten. Most milyen az Isten, hogyha ő így ver? Fontos visszagondolni arra, hogy Jézus pontosan azért jött le a földre, hogy bemutassa, milyen az Isten. Mondják meg nekem, Jézus hány embert vert meg betegséggel? Volt rá hatalma, hogy megtegye? Volt. Hány embert vert meg betegséggel Jézus? Egyet sem. Viszont ha beteget látott, meggyógyította. Tehát Jézus nem ver betegséggel. Tehát máshol kell keresni a betegség okát, nem Jézusban. Tehát fontos látni, hogy ez is téves következtetés. Miért engedi meg az Isten a szenvedést akkor? Ugye, rosszul végzi a dolgát? Egyesek azt mondják, hogy Isten nem igazságos, rosszul végzi a dolgát, és szinte bíróság elé idézik az Istent. Felelősségre vonják az Istent. Hogy mer ilyet cselekedni az Isten? Miért meri ezt megengedni az Isten? És nagyon sokszor mi is ugye előírnánk az Istennek, hogy ne úgy csinálja, mint ahogy szokta, hanem máshogy, ahogy én szeretném. És rengeteg ember szeretné bíróság elé állítani az Istent, de mielőtt az Isten bíróság elé idéznénk, nézzük már meg, hogy ki húzza meg a ravaszt a fegyvereken. Az Isten? Láttak már olyan háborút, ahol az Isten húzta meg a ravaszt, és emberek haltak meg? Hát ki húzza meg a ravaszt? Az ember. Az ember húzza meg a ravaszt. Isten osztja el rosszul az élelmiszert? Van elegendő élelmiszer a Földön, hogy mindenki jól lakjon. Van elegendő élelmiszer? Igen. A Földnek egyik részén azért halnak meg az emberek, mert túl sokat esznek. A másik részén azért, mert túl keveset. Mivel van probléma? Az elosztással. Azt láttam, amikor például bombázták itt Szerbiát, az egykori Jugoszlávia területét, akkor pont elég intenzív kapcsolatban álltam Etiópiával, Ugandával, Tanzániával, ott éhség volt, és haltak meg az emberek nagyon sokan ebben a térségben. És feltettem magamnak a kérdést, hogy hogyan lehetséges, hogy másfél tonnás bombákat gond nélkül transportálnak Szerbiába, hogy Belgrádot bombázzák, vagy éppen Újvidéket, de ugyanazok a repülők, ha egy kicsit jobbra mentek volna Amerikából, nem, mert akkor ugyanolyan másfél tonnás búzás zsákokat is vihettek volna Etiópiába. És volt egy olyan év, amikor túl sok volt a búza Amerikában, és mit csináltak a búzával? A tengerbe öntötték, nehogy a búza ára lecsökkenjen. Inkább kivitték a tengerbe, öntötték. Miért? Ki a felelős? Mielőtt az Istent vonnánk felelősségre, meg kell nézni, hogy ki cselekszi mindezt a Földön. Panaszkodunk a daganatos betegségek miatt. Isten volt az, aki Csernobilban kísérletezett a sugárzással. Tudjuk, hogy miért volt, nem tudom, hallották, hogy miért volt ez a baleset Csernobilban, mert játszottak, meg próbálták tesztelni, hogy meddig lehet elmenni a működtetésben. Ugye a fűtőszálak és a fűtés átállításában, és emberi hanyagság okozta Csernobilt. És a csernobili sugárfertőzés következtében radikálisan megnőtt a daganatos betegségek aránya. Tehát nem Istennek van helye a vádlottak padján, hanem kinek? Ki az, aki mindezt okozza? Tehát fel kell tenni a kérdést, hogy hol van az ember? Nem, hogy hol az Isten, amikor szenvedünk, hol vannak az emberek? Az ember akarná ezt a világot, paradicsommá tudná változtatni. A kórházakat helyesen tudnánk használni, az élelmiszert szét tudnánk osztani, tudnánk gyógyítani, tudnánk szeretni, átölelni embereket, és más lenne mindenkinek az élet. Hát miért nem tesszük? Valami visszafogja az embert, nem? Valami ezt a világot rosszul működtetni. Einstein azt mondta, találmányok az istentelen ember kezében megsemmisítenek bennünket. Alfred Nobel feltalálta a dinamitot. Mire találta fel? Hogy a bányászoknak segítsen. Hol használták először? A háborúban, hogy pusztítsák az ellenséges haderőt. Elszégyelte magát Alfred Nobel, és arra gondolt, mi lesz vele, hogyha úgy vonul be majd a történelembe, hogy az ő nevéhez majd tömegpusztító fegyverek gyártása kötődik, és létrehozta amit? A Nobel-díjat, amivel megpróbálja ellensúlyozni azt a pusztítást, amit ő létrehozott a dinamit feltalálásával. Ugye Einstein és mások is tudjuk, hogy a sírjukba vitték titkaikat, egyes titkaikat, mert azt mondták, hogy ha ezek a titkok kikerülnek, az ember elpusztítja saját magát. Hol van az ember? Nem az a kérdés, hogy miért engedi meg az Isten, hanem miért engedi meg az ember? Miért teszi ezt az ember? Az ember független akar maradni. Saját akarata szerint akar élni. Irányítani akarja a világot. És amikor rosszul sikerül, akkor felteszi a kérdést, hát hol van az Isten? Közben ő a felelős a világ irányításáért. A sikerekkel sokan büszkélkednek. Ha bármi jól sikerül, annak mindig van tulajdonosa, hogy ki az, aki a sikernek a hozója, ugye, ha feltaláltak valamit, akkor mindig van ember, akit lehet érte dicsérni. Sikerekért hallották már, hogy dicsérte valaki az Istent? Áldotta az Istent, mert valami jól sikerült. Alig van ilyen, azonban, hogyha valami rosszul sikerül, akkor rögtön az Istent hozzuk elő. Ha valami jól sikerül, akkor mindig emberek jelentkeznek. Hogy én tettem, én hoztam. A kudarcot Istennek osztjuk ki, a sikereket pedig az ember saját maga számlájára írja. Hadd olvassak fel egy rövid interjút Anne Grahammel, Billy Graham lányával. Egy újságíró provokált őt egy beszélgetésben. Jane Clayson, riporternő megkérdezte őt az utóbbi idők borzalmas eseményeivel kapcsolatban, gyilkosságok az iskolában, hogy a diákok fegyvert visznek be, és diákokat gyilkolnak meg. Most is egyre szaporodik. Ez a legutóbb Finnországban volt egy ilyen vérengzés. És megkérdezte Anne Grahamet, aki keresztény, ismert keresztény személy, hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyenek történjenek. És elővette a füzetét, hogy leírja Anne Graham válaszát. És hát ő válaszolt, és a következőt válaszolta. Úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk történik, ám évek óta azt mondjuk neki, menj ki az iskolánkból, a kormányunkból, és távozz az életünkből. És ő, amilyen gentleman, csendben hátrahúzódott. Kereszténységnek nincs helye alkotmányban, Európai Unióban, nincs helye az iskolában. Hány keresztény órát hallunk, vagy kínálnak fel az iskolát? Mit mondanak az Istenről? Tanítjuk az evolúciót, Istennek pedig nincs helye ugye, az iskolákban. Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket békén. O'Hara, akit meggyilkoltak, testét nemrég találták meg, panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mondtuk, rendben. Azután valaki azt mondta, jobb, ha nem olvassuk a Bibliát iskoláinkban, a Bibliát, amely azt mondja, ne ölj, ne lopj, és ne szeresd fel a, és szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. És mi azt mondtuk, rendben. Dr. Benjamin Spock azt mondta, ne fenekeljük el a gyermekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megsérül, és lerombolhatjuk önbecsülésüket. Spock fia öngyilkos lett. És mi azt mondtuk, hogy egy szakember biztosan tudja, hogy miről beszél, és azt mondtuk, rendben. Valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diáklányaink abortuszt végezhessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy ezt mondják, ezt elmondják szüleiknek. És azt mondtuk, hogy rendben. Egy bölcsvezető azt mondta, a fiúk úgy is meg fogják tenni, tehát adjunk fiú diákjainknak annyi óvszert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy erről szüleiknek beszámoljanak. És azt mondtuk, hogy rendben. És aztán a szórakoztatóipar azt mondta, csináljunk tévéműsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, az erkölcstelenséget és a tiltott szexet reklámozzák. És készítsünk olyan zenéket, amelyek a nemi erőszakra, a kábítószerfogyasztásra, a gyilkosságra, az öngyilkosságra bátorítanak, és a különböző sátáni témákat dolgozzák fel. És mi azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy csak hadd menjenek. Most pedig feltesszük magunknak a kérdést, miért nincs a gyermekeinknek lelkiismerete, miért nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, és miért nem okoz nekik gondot, hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat. Talán ha elég hosszan és alaposan gondolkodunk rajta, ki tudjuk találni. Azt hiszem, elég sok köze van mindennek ahhoz a mondáshoz, hogy amit vet az ember, azt aratja. Kedves Isten, miért nem mentetted meg azt a kislányt, akit megöltek az osztályban? Tisztelettel egy érintett tanuló. És a válasz? Kedves érintett tanuló, ki vagyok tiltva az iskolákból? Tisztelettel, Isten. És csodálkozunk a folyamatokon, hogy az eredmény az szomorú. Hogyan engedheti meg az ember azt, ami történik ma a világban? Azt láthatjuk, hogy jelentős mértékben az ember az okozója a legtöbb szenvedésnek. Isten gyakran csak egy alibi sokak számára. Amikor feltesszük a kérdést, hogy hát hogyan engedheti meg az Isten, gyakran egy tea mellett, egy pohár üdítő mellett beszélgetünk erről, hogy miért engedi meg az Isten, milyen Isten az ilyen, és közben kortyoljuk a teát, esetleg egy kis sütit ropogtatunk hozzá, és beszélgetünk arról, micsoda szenvedés van a világban, és milyen gonosz az Isten. De gyakran ezzel tulajdonképpen azt érjük el, hogy amikor így beszélünk róla, mi sem teszünk semmit azért, hogy szenvedést enyhítsünk. Mi is felállhatnánk, egyedül látogatást végezhetnénk, adhatnánk valamit az embereknek. Sokan azért beszélnek az Istenről, mert ezzel úgy érzik, tesznek valamit, de mégsem kell megmozdulni és elindulni a másik felé. Tehát nagyon fontos az, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy miért nem teszi az Isten, hanem álljunk fel, menjünk oda másikhoz, vegyük észre egymást, úgy, mint Jézus tette. Egy nagyon jó példát adott Jézus, érdemes őt követni, ebben a kérdésben is. Következő rész, amiről szeretnék beszélni, hogy mégis mit tesz az Isten, amikor látja, hogy szenvednek az emberek. Mert nagyon sokat tesz az Isten. És ezt fontos észrevenni. Mit tesz Isten a szenvedés ellen? Egyrészt Jézus előre jelezte a föld sorsát, és azt, hogy az embernek szenvedni kell. Tehát nem hagyott bennünket a sötétben tapogatózni. Tudta, hogy ez a föld ez hogy működik, és előre jelezte, hogy hogyan fog működni ez a föld. Máté 24. fejezetét ajánlom mindenkinek, ott Jézus nagyon pontosan leírja, hogy milyen lesz a föld működése a világ vége közelében. Egy pár ilyen pontot megneveznék, ő elmondta azt, hogy lesznek hamis krisztusok, proféták támadnak, akik megpróbálnak elhitetni embereket, félrevezetni embereket. Tehát hamis vallások lesznek, irányzatok, tévtanítások, másrészt lesznek háborúk, nemzetközi konfliktusok, amit mi is átélünk, globálisan most már átéljük. Továbbá azt is elmondta, hogy lesznek éhségek, mint mondtam ma, naponta 150-160 ezer ember hal éhen a Földön. Elmondta azt is, hogy milyen járványok és betegségek lesznek, újabb és újabb járványok jönnek, AIDS, Ebola, stb., amit nem tudunk gyógyítani, és ettől félnek az emberek, környezetszennyeződés, ami egyre jobban erősödik ma a Földön, földrengések, ugye természeti katasztrófák következnek be, növekvő bűnözés, erőszak, mondta Jézus. Tehát nagyon pontosan leírta azt, hogy mire kell felkészülni, tehát ő nem csak látta, hanem előre is látta, hogy ezek a folyamatok fel fognak gyorsulni és erősödni. Azt is elmondta, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Lesznek az emberek pénzsóvárgók, igaz ez? Pénzsóvárgók, mondja Jézus, akkor, amikor még kevés volt a pénz. Azonban már láthatjuk, hogy ez valóban bekövetkezett. Azonban a gyógyszert is elmondta, hogy mi a megoldás. Jézus azt mondta, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Mert ő valós megoldást akar felkínálni erre. Ő nem szemléli tétlenül az ember szenvedését, hanem egy horgonyt kínál fel, egy kapaszkodót. Ennek a kulcsa pedig a hit Jézus Krisztusban, a hit Istenben. Mit akar Jézus felkínálni? Ő bemutatta az ő világát, ami hatalmas kontrasztban áll azzal szemben, amit mi átélünk ma. Bemutatta, hogy ő milyen világot szeretne, amikor betegekkel találkozott, vakokkal, megérintette őket, meggyógyította a szemüket. Ugye, olvassuk azt, hogy az élet minden területén csodákat tett Jézus. Mutatja az utat, hogy kell helyesen élni. Mi a legfontosabb parancsolat? Biztosan mindenki hallotta már. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és a másik, ami nem kisebb ennél, szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Megváltozna a világ, ha csak ezt a kettőt betartanánk. Tisztelnénk az Istent, és szeretnénk a fele barátot. Megváltozna a világ. A legtöbb ember szeretett éhségben szenved. Nem C-vitamin hiányban és vas hiányban, hanem szeretett hiányban. Egy olyan világban élünk, ahol alig tudjuk kifejezni. Mi magunk sem tudjuk. Gyakran még annak sem mondjuk el, akit igazán szeretünk, hogy szeretjük. Gyakran a sírnál mondjuk el, hogy hát, de kár, hogy nem mondtam többet, hogy szeretlek. De fontos az, hogy hallgassunk rá, mert ő egy új utat mutat az életre. Ne kövessük az emberi hagyományokat, szokásokat, az életstílusban, amelyek pusztulásba vezetnek. Tanít bennünket arra is, hogy ne tévejegjünk, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. De azt jelenti, hogy felelősségünk van azon a területen, hogy mi jó döntéseket hozzunk, hogy helyesen tervezzük a mi életünket. Ezért akar bennünket Jézus tanítani, vezetni. Ezért adta a kezünkbe a Bibliát, hogy ne csak úgy éljünk, mint szoktak az emberek élni, hanem jobban. Már hogyha egy ember megváltozik, a világ már vele változott egy picit, nem? Ha csak egy ember elkezd máshogyan cselekedni, a világ már sokat változik nagyon. És ha egy ember kifejezi az ő szeretetét, akkor már nagyon sok emberre hatással van. Emlékszem, arra egyszer mondtam a Szabad Egyetemen is egy példát, hogy Nyírségben tartottam egy előadást, és akkor vége volt az előadásnak, akkor hogy mindenki úgy készülődött hazafelé, a terem lassan kiürült, mindenki megkereste férj, feleség, gyermekeket, összeszedték, és én meg ott voltam, és néztem, hogy de jó, hogy mindenkinek van valaki, társa, családtagja. Ott álltam egyedül, egész nap előadásokat tartottam reggeltől estig, este 8 körül fejeztem be, és néztem, hogy 3-3 és fél óra még hazaérek, az én családom már aludni fog, és hogy milyen jó lenne, hogyha hozzám is oda jönne valaki, vagy aki engem is megszeretgetne. És mondtam is az Istennek, hogy Istenem, nekem is olyan jó lesne most egy kis szeretgetés. És előttem állt egy kisgyermek, egy 5-6 méterre tőlem, ilyen magas volt. Nem tudom, hogy hívják, azt sem tudom, hogy kinek a gyermeke volt, és ott láttam, hogy engem néz. És hogy ránézek, akkor hogy ő is engem nézett, akkor odajött szépen lassan, átölelt, idehajtotta a hasamra a fejét, megszeretgetett, rám mosolygott, aztán szépen elment. Én majd elsírtam magam. El tudják képzelni ezt a momentumot, hogy milyen, amikor egy gyerek felismer, hogy mit kell tenni egy adott pillanat. Fantasztikus. Jézus arra tanít bennünket, hogy másképp éljünk. Tehát ő részt vesz az ember életében, és mutatja, hogy hogyan lehet ezt a világot mássá tenni. Szeretnének egy picit másfajta világban élni, mint amiben élünk? Mennyivel jobb lenne a világ, nem? Kicsivel több szeretgetést adni egymásnak. Úgy jöttem, az olyan jó volt azt éreznem, hogy Istennek még ott is van családja, ahol nem is gondoltam. És olyan jó érzés volt így ezt megtapasztalni. Hol van Isten, amikor szenvedünk? Ott van velünk, figyel ránk, és tanítani, vezetni akar bennünket. Velünk van. Azt mondja Jézsajás 43. fejezetében a Biblia, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Isten mindenkit név szerint ismer. És ott van velünk, ahol éppen vagyunk, a tűzben jársz, akkor is veled, a vízen mész, hát ott is veled vagyok. Mondja az Isten, érdemes tovább olvasni Jézsajás 43. fejezetét. Isten mindenütt velünk van, mert részt vesz az ember életében. De ennél még sokkal többet is elmond. Ha a kezünkbe vesszük a jelenések könyvét, és a következő sorozat erről szól, ott egy nagyon különleges dolgot mond az Isten, hogy mit tesz Isten akkor, amikor szenvednek az emberek. És szeretném, hogyha pár percben ezt is megismernék, mert ez egy olyan dolog számomra, ami rendkívül fontossá teszi azt, amit Isten tanít. Ugye János, amikor az apokalipszist leírta, a jelenések könyvét, a Pátmos szigetén volt, itt ezen a szigeten, gyönyörű szép sziget, most jó lenne ott nyaralni, ott még mindig nyár van, ugye, milyen jó lenne, hogyha ellátogathatnánk oda. Itt volt, persze nem nyaralni volt itt, hanem számüzetésben, és itt kapta a látomást. És itt, amikor látomásokat kapott, akkor Isten azt mondta neki, írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát megmutatta Jánosnak a múltat, a jelent és a jövőt. Így a mi korunkba is bepillantást nyert. És egy nagyon érdekes dolgot látunk ott. Jánoson keresztül Isten leírja, hogy ez a föld olyan globális krízisbe fog kerülni, hogy az emberek rettegni fognak a félelemtől. Nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Azt olvassuk jelenések könyve 6. fejezet 12. versétől, és ími nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér, és az ég csillagai a földre hullanak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, amikor nagy szél rázza. El tudják képzelni, milyen természeti katasztrófákat próbál meg képszerűen leírni itt János apostol? Az apokalipszis egy olyan műfaj, ahol képeket használ az író, hogy bizonyos eseményeket ábrázoljon, és az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit. És az ég eltakarodik, és mint mikor a papírtekercset összegöngyörítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba. Tehát leír egy olyan globális krízist, amikor természeti csapások rázzák meg a földet, és ebben a krízisben, ebben a katasztrófa sorozatban egyszer csak az Isten elkezd cselekedni. És itt a jelenések könyve elmondja azt nekünk, hogy mit tesz az Isten. Isten ekkor megállítja az eseményeket, és valami nagyon fontos dolgot cselekszik. Itt ezt szeretném elolvasni, a 7. fejezet erről szól. Ezek után láték 4 angyalt állani a földnek 4 szegletén, a földnek 4 szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élő fára. Próbálom a jelképeket kicsit értelmezni. A szél az mit jelenthet? Háború, katasztrófa, rosszat jelent ugye a földön. Tehát 4 angyal visszatartja a szeleket, a háborúkat, a katasztrófákat, azért, hogy Isten nem engedi azt, hogy a föld túl hamar, túl gyorsan elpusztuljon. Véleményem szerint ilyen volt a hidegháború időszaka. Hányszor volt borotva élen a föld történelme a hidegháború korában? De volt olyan is, amikor téves parancsot adtak ki, és majdnem elindultak a rakéták. És a rakétákat csak egyszer lehet elindítani. Ha elindul az egyik oldalról, akkor indul a válaszcsapás a másik oldalról. És Csernobil azt tanítja nekünk, ha egyszer az atomot bevetették, ott évszázadokon keresztül nem lesz rendes élet. Tehát Isten visszatartja ezeket a pusztító erőket, és azt is elmondja, hogy miért. És látik más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecséte, és nagy szóval kiállt a négy angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek. És azt mondja, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Azt mondja Isten, hogy mielőtt ez a föld nagyon nagy krízisbe jutna, azt mondja Isten, hogy meg kell állítani a folyamatokat, és Isten valamit szeretne itt cselekedni. És itt rávilágít a Biblia arra, hogy hogyan is gondolkodik az Isten, és mit tesz akkor, amikor a föld krízisbe kerül. Mit akar Isten cselekedni? Azt olvassuk, hogy el akarja pecsételni azt, aki hozzá tartozik. Azt mondja, a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Ha tovább olvassuk Jelenések könyvét, akkor még azt is olvashatjuk, hogy meg is számolja, hogy hány embert pecsétel el. Emlékeznek a számra, hogy hányat számolott? 144 ezer. Most talán egy kérdést felvetnék azért, hogy lássuk, a 144 ezer az jelképes, vagy valós szám? Vannak olyan irányzatok, amelyek azt mondják, hogy valós szám, és ha betelik a szám, akkor vége. De itt van egy probléma, a 144 ezer az Izrael 12 törzséből származik ott. De mind a 12 törzs már nem létezik. Ugye nagyon sok törzs elpusztult a szírfogságban, tehát nem lehet a szám valós szám, mert nem is létezik mind a 12 törzs. Másrészt pedig a különböző utalások a szövegben azt sejtetik, hogy ez biztosan jelképes szám, ami a teljesség számát jelenti. Mit is cselekszik itt Isten? Következőt cselekszi, azt mondja, hogy megállítja a föld történelmét, egy pillanatra időt enged, és megnézi, hogy ki is tartozik hozzám. Isten keresi, hogy ki az, aki hozzá tartozik. És amikor megáll, akkor időt enged, azt olvasjuk, hogy visszatartja a pusztító erőket, a szeleket, időt enged azért, hogy el tudja pecsételni azokat, akik hozzá tartoznak. A végső pillanatban létszám ellenőrzést tart Isten, azért, mert talán egyet sem akar elveszíteni azok közül, akik hozzá tartoznak. Ha tanárként osztálykirándulásra visszük a gyerekeket, kirándulásra, amikor indulunk, mit tesz a tanár indulás előtt? Miért? Tudni akarja, hogy hány gyerek van vele. És amikor elmennek, és visszaérkeznek, mit tesz ismét? Ismét megszámolja. Isten mielőtt nagy krízisben menne, kimenne a forgalomba, ugye, azokkal, akik hozzá tartoznak, mit tesz Isten? Megszámol mindenkit. Ez azt jelenti, hogy mindenki fontos az ő számára. Az utolsó ember is nagyon fontos Isten számára. Isten mindenkit számon tart. Ha valaki Istenben hisz, sose gondolja, hogy Isten engem elfelejtett. Mert ez a történet azt mutatja, hogy Isten mindenkit számon tart. Nem akar egyet sem elveszíteni. És azt is olvassuk, hogy Isten meg is jelöli azokat, akik hozzá tartoznak. Ez nem egy látható jel, hanem egy jelképes jel. Mi is ez a pecsét, ez a jel? Ez is elmondja a Biblia. Nagyon érdekes, Jelenések könyve 14. fejezet első versében olvassuk azt, hogy az előző szakasz azt mondta, hogy ezt a jelet hova teszi Isten majd? A homlokára az embereknek. Most amikor olvassuk a következőt, akkor azt látjuk, hogy mi is van a homlokán ezeknek az embereknek, és látom, és íme egy bárányával a Sion hegyén, ugye az Újföldön, és ő vele 144 ezeren, akiknek homlokára írva volt, micsoda? Az ő atyának a neve. Tehát úgy tűnik, hogy ez a pecsét, ez tartalmazza Istennek a nevét. És ez egy nagyon érdekes történet, azért, mert hogyha meg is nézzük, hogy mit jelent egy név egy tárgyon, akkor ez nagyon pozitív dolgot jelent a mi számunkra. Teszem fel, hogyha elmegyünk a boltba és venni akarunk egy nagyobb háztartási készüléket, egy hűtőgépet. Azonnal beteszik a táskába és elviszik? Ha mit szoktunk tenni? Kifizetjük, és ha nincs ott az autó rögtön, akkor azt mondjuk, hogy elmegyünk, hozunk egy tehertaxit, vagy utánfutót, vagy autót, visszajövünk és elviszük a készüléket. Mit tesz a boltos? Ráírja a nevét. Kinek a nevét? A saját nevét? Nem? A tulajdonosnak a nevét, a hűtőszekrény. Mit jelent az, hogy egy hűtőszekrényen egy név áll, egy papír? És az van, hogy kifizetve. Mit jelent az? Valakinek a tulajdona, aki hamarosan jönni fog érte. El lehet ezt vinni, ezt a hűtőszekrényt másnak? Nem, ez már nem a bolt tulajdona, hanem kié? A vásárló tulajdona. És Isten azt mondja, elpecsételjük azokat, akik hozzánk tartoznak, és ráírjuk az atyának a nevét az ő homlokukra. Mit jelent ez? Akármilyen krízis jön, akár ki jön ide, tudja meg, hogy ő hozzám tartozik. Ez fantasztikus, nem? Isten számon tart, jelzi mindenkinek, hogy ez az ember hozzám tartozik. Tehát ha valaki Istenhez tartozik, akkor megjelöli Isten őt azért, hogy, majd mindjárt elmondom, mi a célja, de van egy konkrét célja vele. Miért a homlokára teszi ezt a pecsétet Isten az embereknek? Az akkori korban, hogyha egy rabszolgát kényszer rabszolgaságba hajtottak, akkor a kezére tették a pecsétet. Hogyha valaki önként vállalta a szolgaságot, mert szimpatikus volt az úr, jól érezte magát, akkor engedte, hogy a fejére helyezzék el a jelet, a rabszolgaság jelét. Itt azt látjuk, hogy senkinek sem a kezére teszi Isten, tehát senkire nem kényszeríti rá Isten, hogy hozzá tartozzon. Hol van az embereknek ez a jel elhelyezve? A homlokukon, a fejükön. Az mit is jelent akkor? Mindenkinek a saját önkéntes döntése az, hogy hová tartozik, kiben hisz. Tehát ez az önök döntése, önök választása, hogy önök most Istenben hisznek, vagy másban, vagy Buddhában, vagy kiben. Mindenkinek a saját döntése. Azonban a döntésnek van egy nagyon komoly következménye. Isten kiket pecsétel el? Akik hozzá tartoznak. Tehát nagyon fontos egy helyes döntést hozni. Utána azt látjuk, hogy ahogy ráírja Isten az ő nevét, ennek nagyon fontos jelentősége van. Azt olvassuk, hogy a homlokukra van írva az ő atyának neve, az azt jelenti, ők hozzám tartoznak, védelmem alatt állnak, és ne ártson nekik senki sem. Ezt olvassuk is a Jelenések 9. fejezet 4. versében. És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte. Mert akiken ott van Isten pecséte, azokkal mi történik? Azok oltalom alatt állnak. Tehát Isten törődik azzal, aki hozzátartozik, az oltalom alatt áll. Azt erősíti, bátorítja, azt hordozza, azokról gondot visel legutolsó, legnagyobb krízisében a Földnek. Isten tehát, amikor a Földre a nagy nyomorúság, a szenvedés rászakad, akárhol is vagyunk, mindig ott van és figyel az emberre, és ad egy reménysugarat az ember számára. Ez nem egy szó szerinti tetovált jel, senkinek nincs odaírva láthatóan. Ez egy jelképes cselekmény, ami azt jelenti, hogy az, aki hordozza ezt a pecsétet, az Istenhez tartozik, és annak a minősége garantált, vagy Isten családjának a része lett. Hogyan tartozhat valaki Istenhez? Mit kell ahhoz tenni, hogy valaki Istenhez tartozzon? Tessék? Döntenie kell mellette, és felvenni Isten nevét. Valamilyen formában felveszi Isten nevét. Az Új Szövetség erről is beszél, hogyha megnézzük, hogy hogyan tartozhatom Istenhez, akkor láthatjuk, hogy az Új Szövetségben Jézusnál is és másoknál is egy nagyon konkrét tanítás van. Pál apostol azt mondja, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Hogyan lesz valaki Isten családjának a tagja? Ha Krisztus Jézusban hisz, hit által. Másrészt azt is mondja Pál apostol, mert akik a Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. De azt is elmondja, hogy azáltal válik valaki Krisztus családjának a tagjává, hogy megkeresztelkedik, aztán Krisztust öltözitek fel. És van egy fantasztikus ígéret, azt mondja, nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztusé vagytok, tehát az Ábrahám maga vagytok, és ígéret szerint kicsodál? Örökösök. És kinek az örökösei? Isten örökösei. Épp ma olvastam, hogy megjelent az, hogy Magyarországon hiszem 3,4 milliárd forint kell ahhoz, hogy valaki felkerüljön a 120 leggazdagabb ember listájára. Nem tudom, olvasták ezt? Ennyi pénz. Szívesen lennének egy ilyen gazdag ember örököse? Ennek legalább 3,5 milliárdja van? Nem? Nem is kellene? Semmi áron. Fizetést is benne hagyják a munkáján, ugye? Úgyhogy az lehet, hogy túl sok lenne, de valami azért időnként jól esik, nem, hogyha öröklünk. Hogy itt pedig ki az, aki örökössé akarja tenni az embert? Maga a Teremtő Isten. Felkínálja az örökséget, az ő országát, az új országot. Jézus azt mondta az ő követőinek, a tanítványoknak, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mi történik a keresztségkor? Ugye felveszi az ember Istennek a nevét. Isten nevében keresztelkedik meg. Ugye hallottuk, hogy holnap is lesz egy ilyen keresztség, amikor 5 személy úgy döntött, hogy szeretnék Isten nevét felvenni, hozzá tartozni, aki érdeklődik ezután, és szívesen megismerni, hogy mi is ez a folyamat, és hogyan történik, azt szeretettel várjuk Nemesvámoson. De ez egy olyan cselekmény, amit Jézus is gyakorolt, a tanítványok is gyakoroltak. Az első századokban emlékeznek, hogy hányszor láttunk keresztelő medencét, ahol felnőtt keresztséget gyakoroltak. Az elmúlt alkalom, akkor több alkalommal is mutattam fényképet arról, hogy egészen az 5., 6., sőt még a 7. században is, Efézusban, mert egy világváros volt akkor, még a felnőtt keresztséget gyakorolták, úgy, ahogyan Jézus azt gyakorolta, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében hitvallásra megkeresztelkedtek. Ma is ezt gyakorolják, ugye nem csak a baptisták, hanem nagyon sok más felekezet, többek között a mi egyházunk is ezt követi. Ugye itt is volt saját apósom, amikor ő egy olyan ember volt, aki nagyon szerette az életet. És jól is élt meg, jól is érezte magát, egy vidám ember alapvetően. És hát Isten megpróbálta őt megszólítani, többféle úton, módon, aztán nem nagyon hallgatott Istenre, és egyszer történt egy tragédia, a Tisza hídon ment át Szolnokon, és egy autó hátulról elütötte őket, a barátjával ment, és hátulról elütötte őket a járdán, a barátja a helyszínen meghalt, ő pedig életveszélyes állapotba került a kórházba, napokon keresztül kétséges volt, hogy életben marad-e. És életben maradt, meggyógyult, elkezdett gondolkozni, kereste az élet kérdésére a választ, hogy mi lett volna akkor, hogyha én meghalok. Ez egy nagy kérdés volt számára, hogy most egy hajszálon múlt az életem. Ugye a mellettem levő meghalt, én életben maradtam, de éppen ott csak. Elkezdte keresni az Istent, és a végén pedig ő is eldöntött, hogy ő is szeretné ezt a bizonyosságot Istenben, hogy ha meghal is, ő tudja, hogy az ő élete Istenben el van rejtve, ahogyan Pál apostol is megfogalmazta, biztonságban vagyok, mert Istenhez tartozom. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, erről beszéltem már az elmúlt alkalommal. Hát Istenhez tartozni azt jelenti, hogy én figyelek rá, őt szolgálom, felveszem az ő nevét, őt követem, és mit tesz Isten azokkal, akik ezt cselekszik? Azt olvassuk a Bibliában, elpecsételi, és van egy érdekes mozzanat. Ha tovább olvassuk a történetet, akkor azt látjuk, hogy a Jelenések 7. fejezetében ugye azt látjuk, hogy Isten elpecsételi ugye az ő szolgáit az ő homlokukon, és ha tovább olvassunk, a Jelenések könyve bepillantást enged a mennybe. Azt olvassuk, hogy 144 000 embert elpecsételtek itt a földön, mielőtt még ugye nagy problémák jöttek volna a földre, és utána bepillantást enged a Jelenések könyve a mennybe, és azt olvassuk, hogy és látom, és íme egy bárány állval a Sion hegyén, és ő vele 139 999-en, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. Jól olvastam? Nem? Mi hibázik? Olvassam még egyszer? 139 998-an. Mi van odaírva? 144 000. Hány hiányzik? Hány hiányzik azok közül, akiket Isten a saját családjába bevont? Akiket ő elpecsételt. Azt látjuk, hogy egy sem. Ezzel azt üzeni nekünk, Isten, lehet akármilyen nyomorúság ezen a földön, akármilyen nehézség, betegség, lehet akár halál. Ha valaki hozzátartozik, az biztonságban van. Ezt tudták a mártírok, és mosolyogtak a mágián. Tudták, hogy van feltámadás, Istenben van örök élet. Tudták, hogy Jézusnak igaza van, amikor azt mondja, én vagyok a feltámadás, és ha valaki hisz én bennem, ha meghal, is él. Bátorsággal tekintettek előre, nem féltek. Bár a szenvedés az rossz, de nem az a baj, ha szenvedünk, hanem az a baj, hogyha a szenvedésben már reményünk sincs. Ha egyedül szenvedünk. Jézus azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Másik helyen azt mondja, hogyha valaki meg van terhelve, ha túl sok az élet terhe, azt mondja Jézus, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akiknek terheitek van, akik terhekkel küzdötök, és én nyugalmat adok nektek. Tehát tudhatjuk azt, hogy bármilyen nehéz helyzetben vagyunk, ha Isten velünk van, az elegendő. Karitén Bum, aki megjárta a koncentrációs táborokat a II. Világháborúban, nagyon jól megfogalmazta, hogy mit is jelent ez. Amikor a világháború véget ért, megkérdezték tőle, hogy hát Kori, hogy tekintesz vissza? A húga meghalt a táborban, szüleit elveszítette, rengeteget szenvedett, éppen hogy csak életben maradt. És akkor kérdezték, provokálták őt, hogy most mit kezd az Istennel ennyi szenvedés után. És Karitén Bum a következőt mondta. Egyet megtapasztaltam. Ha az egész világ szembefordul veled, és már csak az Isten van a te oldaladon, tudd, hogy akkor is a többség oldalán állsz. Ha az egész világ szembefordul veled, és már csak az Isten van a te oldaladon, tudd, hogy akkor is a többség oldalán állsz. Más valaki azt mondta, Isten elegendő, bármilyen élethelyzetben is. És olyan emberek, mint de lelkészek, akik meghaltak a II. Világháborúban, vagy mártírok, azok mind megfogalmazták ugyanazt, hogy Isten bárhol az élet bármely pontján, egyedül elegendő. Én azt kívánom önöknek, hogy találják meg ezt a reménységet ma, akkor is, ha bármi történik ezen a földön. Összeomlik a tőzsde is, hogy Isten mindenkorban, mindenkor elegendő. És ha magunkra maradunk, de Isten velünk van, az elegendő. Akkor a többség oldalán állunk. Mi Isten megoldása a problémákra, a szenvedésre? Van-e Istennek végső megoldása? A Biblia bemutatja, hogy igen, van végső megoldása a szenvedésre. Azt mondja itt a Biblia a Jelenések könyvében. És láttam új jeget és új földet. Hát Isten nem foltozni akarja a régit, hát más sem csinálhatna, mint kapkodna minden nap ide-oda-amoda, hogy segítsen embereknek. Bele lehetne őrülni, lehet, hogy még Istennek is. Hogyha foltozni kellene mindazt, ami ezen a földön történik. Azt mondja Isten, ezt már engedem, hogy kifusson, ugye? Mert valahol engedni kell, türelmes az Isten. És miért engedi Isten ilyen sokáig? Mit tippelnek? Miért ilyen türelmes az Isten? Ha tegnap eljött volna, tegnap véget vetett volna ennek, milyen szomorú lenne az az öt ember, aki holnap akar vele szövetséget kötni. Nem? Azt mondanák, hogy lemaradtam. Nem? Azt mondja Péter apostol, hogy türelmes azért, hogy senki se veszten el, hanem mindenki döntést tudjon hozni mellette. Ezért vár az Isten, semmi másért. Ő neki már elég. Aki ennyire szereti az embert, hogy meghal érte, már rég véget vetett volna a szenvedésnek, de vár türelmes azért, hogy senki se veszten el, hanem, hogy Péter mondja, lehetséges, akkor mindenki megtérésre jusson. Mindenki Isten mellett döntést hozzon. Tehát ha még ön nem hozott döntést Isten mellett, akkor lehet, hogy ön miatt vár még Isten, nem? Tehát azt javasoljuk, hogy aki még nem döntött, az döntsön, hogy minél hamarabb esetleg az új földet Isten meg tudja alkotni. Mert a Biblia azt mondja, hogy Istennek van egy konkrét terve, arra nézve, hogy ő újjáteremti a földet. És láttam új jeget és új földet, íme az Isten sátor az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Nem kell többet keresni majd, mint most, hogy hol az Isten, amikor nem látom, nem érzem, nem tudom megfogni. Olyan magányosnak érzem magam, és úgy érzem, hogy elhagyott az Isten. Ott nem lesz többet ilyen, mert az Isten láthatóan az emberekkel fog lakni, mondja a Biblia, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ez Isten végső megoldása a szenvedésre. Hadd kérdezzem meg, elég hatékony megoldás? Ha ez igaz, van ennél fontosabb és vonzóbb ígéret? Semmi más nem tud ezzel versenyre kelni. Istennek az ígérete az egy konkrét ígéret, és mindenkit hív, hogy ezt az ígéretet fogadja el, szívesen adja, örömmel adja, és örömmel befogad mindenkit az ő családjába. Én hálás vagyok Istennek, hogy ő nem hagyott el bennünket a szenvedésben. Bár ma, ha szenvedünk, az nagyon nehéz. Ma, amikor kérdéseink vannak, akkor az nagyon nehéz. Én magam is most ilyen helyzetben vagyok, édesanyám most van kórházba, ahogy kijön, édesapám megy a kórházba. De egészen más így figyelemmel kísérni az eseményeket, mint akkor, hogyha az embernek nincs reménysége. Nem az a baj, ha szenvedünk, hanem az, ha nincs reménységünk a szenvedésben, és magunkra maradtunk, Isten nélkül, egyedül, emberekkel, az orvosokkal, a hálapénzzel, a mindennel. Néha bemegyek a kórházba, látogatom az embereket, és döbbenetes. Azt látni, hogy mi van ott. Ugye kapják a gyógyszert a betegek, de néha én azt látom, a betegek már nem gyógyszert kérnek, hanem emberséget, szeretetet, egy jó szót, egy simogatást. Volt egy ismerősünk, aki közelmúltban elhunyt, egy 36 éves fiatalasszony, Andinak hívták, szklerózis multiplexes volt. Táborozott velünk, és rendszeresen ott volt a táborokban. Idén, januárban valami megtámadta az agyát, valami vírus, teljesen lebénult. Semmiért nem tudta mozgatni, csak a szemét. Ott volt a kórházban, és mindenki döbbenten nézte, fiatal asszony, gyermeke van, családja van, és meg sem tud mozdulni, nem tud beszélni. Látogattuk őt a kórházban, Szegeden volt a klinikán, csak a szemét tudta mozgatni. És megegyeztünk, hogy mi kérdezzük, és hogyha igen a válasz, akkor nézzen az ablak felé, ha nem a válasz, akkor pedig nézzen az ajtó felé. És így tudtunk kommunikálni vele. És akkor beszélgettünk vele, vittem be neki ilyen MP3 lejátszót, Bibliát rátettem, Jézus szavait, ugye az evangéliumokat, és azt hallgatta napról napra. És olyan jó volt látni azt, hogy amikor azt hallgatta, amit Jézus mondott, akkor úgy megnyugodott az arcai, arca kisimult, az arcvonásai megnyugodtak. És amikor bementünk néha hozzá, akkor bevittük a gitárt is, fiatalokkal, Hódmezővásárhelyről, 80-10-en is, néha énekeltünk egy éneket neki. Ugye arról, amit a Biblia tanít. És amikor elkezdtünk énekelni, akkor leállt az élet a kórházban. Az ápolónők, a betegek, az orvosok odálltak az ajtóba, és mind hallgatni akarták, hogy mit énekelnek a fiatalok. És nézték a fiatalokat, hogy 18-20 éves, 17 éves fiatalok is ilyenről énekelnek, nem a diszkóba mentek? Kérdezték. És azt mondták, hogy nem. Mi szeretjük az Istent, ismerjük az Istent. És akkor hívtak minket a másik kórterembe is. Menjünk át oda is. Átmentünk a másik kórterembe is. És olyan jó volt látni azt, hogy az, amit Jézus ígér, az még ma is formálja az emberek életét. De a legmegdöbbentőbb az volt számomra, amikor Andival utoljára beszélgettem, nagyon sokat szenvedett, fizikailag. Kérdezem tőle, hogy Andi, van fájdalmad? És rögtön nézi az ablakot. Igen. Nagyon fáj? Igen. Akkor kérdezi, hol fáj? Lábad fáj? Igen. És akkor így végig beszéltük, hogy mit kell tenni, hogy tegyük odébb a lábát, masszírozzuk meg a lábát, masszírozzuk meg a kezét. És akkor a végén kérdezem, hogy de Andi, annyit szenvedsz. Mit érzel? Van a szívedben békesség, ha Istenre gondolsz? És azonnal az ablakra nézett. Azt mondta, hogy igen. Mondom neki, hogy Andi, tudod, hogy te milyen gazdag vagy? A legtöbb két lábon járó mozgásképes ember ezt nem tudja elmondani magáról, nem? És mondom, hogy mit érzel, amikor Istenre gondolsz? Van a szívedben öröm is, amikor Istenre gondolsz? És azt mondja, hogy igen. Bár nem tudott mozogni, de hogyha Isten ott az ágyon is megérintette őt, akkor tudott neki igazi békességet adni. Ő amikor elment, amikor elutt, akkor ő úgy tette ezt, ott voltam előtte pár nappal nála, hogy valóban igazi békesség volt az ő szívében. Beszélgettünk ott a kollégákkal, orvosokkal, ápolónőkkel, és mind úgy csodálkozva nézte meg az asszonynak a történetét, egy kicsit a csodáját is. Aki még ott az ágyon is, ahol már mindent fel kellett, hogy adjon. Erre a kérdésre, hogy van-e békessége, van-e öröme az Istenben, azonnal igennel tudott válaszolni. Azt tudom mondani, hogy ha Isten, bármilyen helyzetben is vagyunk, de ez a bizonyosság ott van a szívünkben, az Istenhez tartozás bizonyosság, az a pecsét, amiről a Jelenések könyve beszél, akkor ez átvíz bennünket minden nehézségen. Ezt kívánom önöknek is, hogy ne adják fel soha, kapaszkodjanak Istenbe. Ha az egész világ szembe fordul önökkel, időjárástól kezdve, betegség, bármi, fogják még erősebben. Sose gondolják azt, hogy most el kellene engedni, hogy elfáradtam. Mert ha elengedjük, ki a vesztes? Mi vagyunk. Nincs semmi kapaszkodó más. És ő pedig szereti az embert, szívesen adja, amit ad, és örömmel adja azt. Hajtsuk meg a fejünket egy rövid imádságra. Istenünk nagyon mélyen szántanak ezek a kérdések, hogy miért van szenvedés, és ki okozza a szenvedést. Ha őszinték vagyunk, akkor még azt is be kell ismerni, hogy időnként még mi is nagyon sok szenvedést okozunk egymásnak. Kérünk, segíts megtanulni, hogy hogy kell helyesen élni ma. Jézus bemutatta azt, hogy te hogyan akarod ezt a világot felépíteni. Jó példát adott nekünk arra, hogy mi is olyanná váljunk. Taníts minket szeretni, jó szót szólni, körülvenni a másikat szeretettel, felismerni azt, akinek szüksége van ránk, és segíts, hogy tudjuk azokat a tetteket cselekedni, amiket Jézus is cselekedett. Azt is hallottuk a Bibliából, hogy te el akarsz bennünket pecsételni, el akarsz bennünket hívni, választani, és vigyázni szeretnél ránk. Ez nagy kiváltság a mi számunkra, köszönjük ezt. Segíts, hogy úgy ma este mindenkiben ez csendben megfogalmazódjon, hogy igenis kéri tőled ezt, hogy ő is hadd tartozzon hozzád. Ha valakinek a szívében kétség van, szeretném azt kérni, hogy te oszlasd el a kétségnek a ködét, hogy mindenki tisztán tudjon látni. És meg tudja látni azt, hogy te ma is, itt a 21. században, itt Veszprémben is, vagy ott, ahol éppen lakunk, ahol élünk és dolgozunk. Te velünk vagy, te tudsz reményt adni, te figyelsz ránk, feléd nyithatunk, te meg tudod oldani a problémáinkat, tudsz békességet és örömet adni, akkor is, amikor mi már feladtuk volna az életet is, és benned van mindig megújulás, új kezdet. És köszönjük azt is, hogy előre tekintetünk, hogy te ezt a földet majd egyszer újjáteremted. Én kíváncsi vagyok személy szerint, hogy milyen is lesz az új föld. Segíts, hogy ott legyek, és ne csak én, hanem mindenki, aki most itt van. Ott is tudjunk találkozni. Amen. Így már a következő témánál is járunk. Holnap esti előadás, a 6 órásinak a témaköre, a Jeruzsálem lesz, de nem csak a régi, hanem az új. A Jelenések könyve az bepillantást enged a mennybe, hogy milyen lesz a menny, milyen lesz az új föld. Úgyhogy megpróbáltam régészeti ásatásokat végezni a Jelenések könyvében, hogy megnézzük, hogy milyen is lesz az a város, amit Isten teremteni akar, úgyhogy megismerkedünk Jeruzsálemmel, picit közelebbről, az óvárossal is. Azért fontos ellátogatni Jeruzsálembe, hogy megértsük, hogy mit jelent az új Jeruzsálem. Aki nem ismeri az új Jeruzsálemet, az nem tudja, hogy miért jó az új Jeruzsálem. És meglátjuk azt is, hogy mit mond a Jelenések könyve az új Jeruzsálemről, hogy néz ki az a város, mi a jellemző erre a városra. Úgyhogy várom Önöket szeretettel holnap este. 5 órakor azt a kérdést feszegetjük, honnan származik a rossz, honnan ered a bűn, miért van itt, mi közünk egymáshoz. Ugye 5 órától nem annyira előadás jelleg lesz, hanem szeretném, hogy beszélgetni tudnánk. 6 órától pedig lesz ez az előadás, az utolsó témakör Jeruzsálemről, az új Jeruzsálemről, úgyhogy mindenkit szeretettel várok holnap este 5 és 6 órára. Köszönöm a figyelmüket!